Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Formula Podcast legújabb adásában. Én Gellér Figergő vagyok, a virtuális stúdió másik oldalán pedig az igazolt távollétét töltő Mészáros Sándor helyén. Nagy örömünkre itt van a Formula Motocast házigazdája, Balogh Tamás. Szia, Tomi!
Hello, sziasztok! Hát ma már mindenkit helyettesítettem gyakorlatilag, hogy hát ugye Govoris Tomit félig, mert ő mellette amúgy is ott szoktam lenni, de most már mindenki igazolt hiányzásom van, nekünk is kiárna egy, nem Gergő?
Jó lenne, igen, ugye nemrég fejeztük be a Pitwall felvételét, amelyet hétfőn este 7 órakor láthattatok, hallhattatok élőben, ha pedig nem tettétek volna, akkor keressétek meg valami podcast megosztón, vagy a YouTube-on ezt a műsort, de most ugye a Formula Podcastnek ugrunk neki, és hát tulajdonképpen meg is tudom érteni Sanyit, hogy elmenekült ezelől az adás elől, hiszen a szezon kétharmadánál esedékes pilóta rangsorunkat ismertető adás következik most. Ugye ez az a rangsor, ami úgy áll össze, hogy a minden egyes verseny hétvégén Sanyi által és általam kiosztott pontszámokból vonunk egy nagy átlagot, és ugye így alakult ki ez a rangsor, amit most bemutatunk, és amely rangsor rengeteg vitát szokott kiváltani, biztosan most is rengeteg vitát fog kiváltani. Én csak arra kérek mindenkit, hogy a kritikák ne szegény Balogh Tomin csattanjanak, hiszen amit hallani fogtok, az kizárólag Sanyi felelőssége és az enyém, és hát ebben az esetben azt hiszem, hogy én vagyok kénytelen ezt elvinni a hátamon ezt a dolgot. Na, de akkor ugorjunk is neki, azt javaslom. Ugye a mezőny végéről a mezőny eleje felé fogunk haladni, méghozzá a pontszámok szerinti sorrendben, amelyet az eddigi 16 verseny hétvégére kiosztottunk Sanyival. Viszont van itt nekünk három részmunkaidős versenyzőnk, és azt hiszem az úgy korrekt, hogyha őket külön a többiektől, a többiek közül kiemelve értékeljük ki, és hát hármuk közül, ugye ez az a három versenyző, akik Yuki Tsunoda csapattársaként szerepeltek az idei szezonban, az úgy szóval második számú Alfa Tauri autóban, bárki tudja, Liam Lawson lehet, hogy hamarosan az első számú Alfa Taurivá teszi ezt az autót. Minden esetre három versenyző közül a leggyengébb pontszámot és az egész szezon leggyengébb pontszámát Nyck de Vries tudhatja magáénak 4,75 század ponttal, Ő az utolsó helyezett ebben a rangsorban. Nem tudom, Tomi, így visszatekintve, most, hogy már lassan 2 hónapja búcsút vettünk Nyck de Vriestől, mint Formula 1-es pilótától, hogy látod az ő teljesítményét, akár olyan fényben, hogy az utódai teljesítményének a tükrében mit lehet róla mondani?
Hát szerintem pont tényleg itt a két utódnak a teljesítménye fényében érződik az, hogy tényleg de Vries volt az, aki elmaradt a várakozásoktól elég jelentősen. Ugye úgy érkezett meg a Forma 1-be, hogy Formula 2-es bajnok volt, Formula E világbajnok volt, tehát hiába volt újonc, rengeteg tapasztalat volt a háta mögött, tehát így azt gondolhattuk, hogy azért ő hamarabb fel fogja venni a ritmust. Ehhez képest nagyon kilógott a mezőnyből lefelé, és hát tényleg a két utódja az, akiknek a teljesítménye sokkal meggyőzőbb, még úgy is, hogy az egyikük ugye fél év kihagyás után tért vissza, a másik pedig beugrós újonc.
Igen, ugye a fél év kihagyás után visszatérő versenyzőnek, Daniel Ricciardónak 2 hétvége adatott meg. Ezen a 2 hétvégén ő 6,5 pontot szoroskodott össze tőlünk. Egyébként a teljes szezon tekintve ezzel a 14. helyen állna a rangsorban, de hát alig, ha lenne korrekt őt így 2 hétvége alapján összemérni mindenki mással. Ugye Ricciardónak gyakorlatilag én azt gondolom, hogy amikor elkezdődött volna az érdemi része ennek a visszatérésnek, ugye gyakorlatilag az akkor véget is ért ez a sztori számára, legalábbis átmenetileg. Én nem hiszem, hogy az alapján, a 2 verseny hétvége alapján, amit teljesített, mi komolyabb képet kaphattunk volna arról, hogy hogy milyen formában is van ő mostanában, és hogy mennyire hagyott nyomot rajta ez a kihagyás.
Igen, tehát az a két futam volt gyakorlatilag tekinthető egy felvezetésnek. Ugye többször el lett mondva, hogy a nyári szünet előtt azért vetették be, hogy a nyári szünet után már formába lendülve térhessen vissza. Erre ugye nem került sor, vagy hát sor került, egy szabad edzést azért teljesített Zandvoortban. De tényleg nem tudtuk meg, hogy igazából milyen formában van, és egyrészt a kihagyás milyen nyomot hagyott rajta, másrészt az elmúlt éveknek a küszködése, akár mentálisan is. Most ugye pont a hétvégén tett egy nyilatkozatot Ricardo, hogy utólag már gyakorlatilag meg is köszönte a McLarennek, hogy elküldték ideje korán. Tehát, hogy kellett neki ez a fél év kihagyás, hogy újra összerakja magát fejben, meg újra beleszeressen a Forma 1-be. Tényleg nem tudtuk meg, hogy milyen formában van. Remélhetőleg itt a szezon utolsó futamai majd meglátjuk.
Bízzunk benne, és én abban is nagyon bízom, hogy legalább egy futamon még láthatjuk a harmadik részmunkaidős versenyzőket, Liam Lawsont is, aki ugye az AlphaTauri eddigi legjobb eredményét jegyezte az idei szezonban, és hát elsősorban Lawson indokolja azt, hogy a részmunkaidős versenyzőket a többiektől külön értékeljük, hiszen az eddigi négy hétvége alapján 7,5 pontos átlaggal rendelkezik nálunk, ami a negyedik legmagasabb a teljes mezőnyben, de azt hiszem, azt azért mindenképpen túlzás lenne kijelenteni, hogy az idei szezon negyedik legjobb versenyzője Liam Lawson volt. Az viszont tény, én azt gondolom, és nehéz is vitatni, hogy amit eddig láttunk tőle, az a legszebb várakozásainkat is felülmúlta vele kapcsolatban. Nyilván Lawsonról itt túl sok újat már nem fogunk tudni mondani, hiszen hetek óta róla beszélünk, de azért mégis egy-két gondolatot ereszd meg, kérlek, ami őt illeti.
Az teljesen egyértelmű, hogy itt a három AlphaTauri részmunkaidősnek a teljesítmények közül az övé a leginkább megsüvegelendő, már csak azért is, mert tényleg, hogy milyen helyzetből kellett ugye beugrania. Tehát teljesen váratlanul egy péntek késő délután tudta meg, hogy másnap neki vezetnie kell, és már Zandvoortban megállt a helyét egy esős futamon, egy nem könnyű pályán. És ugye tényleg, ahogy mondtad, az egész csapatnak a legjobb helyezése az ő nevéhez fűződik, ugye Szingapurból az a 9. hely, azt Cunoda sem tudta hozni egyik versenyen sem, bár azért azt tegyük hozzá gyorsan, hogy valószínűleg a mostani AlphaTauri az egy jobb autó, mint ami a szezon elején volt. Tehát hatékonyan fejlesztenek az AlphaTaurinál, nem véletlen, hogy például a Williamsnél is elkezdtek aggódni miattuk, hiába van három hely közöttük a konstruktőri tabellán, meg viszonylag sok pontot, elkezdtek aggódni, hogy ha ilyen formát tud tartani az AlphaTauri, akkor veszélyesek lehetnek rájuk. Úgyhogy ez egy picit azért árnyalja a dolgokat, de az szerintem tagadhatatlan, hogy Lawson beugróként jobb teljesítmény nyújtott, mint a másik két részmunkaidős. Nagyon tetszik ez a kifejezés.
Köszönöm, és örülök, hogy elnyertem a tetszésedet vele. No, akkor térjünk rá a mezőny állandó, vagy teljes szezon futó tagjaira, akik közül a 19. helyen tulajdonképpen messze leszakadva mindenki mástól Logan Sargeant található 5,16 ponttal. Sargeant a szezon első harmadában Nyck de Vriesnél kapott tőlünk jobb pontszámot, a második harmadban pedig szintén Nyck de Vriesnél, legalábbis ugye ő a második harmadnak egy pici részét még itt töltötte, valamint a második harmadban abszolút leggyengébb produkciót nyújtó Lance Strollnál kapott jobb pontszámot, de összességében a szezon egészét nézve ugye Sargeantnál azt láthatjuk, hogy volt igazából egy-két ilyen ígéretesebb hétvégéje a szezonnyitót, mindenképpen ide kell sorolni, és hát azon kívül viszont meglehetősen sokat zúzott és pusztított, különösen az utóbbi időszakban a Suzuki produkciója. Lehet, hogy némi túlzás volt, de ez volt az részünkről, de valahogy most tett be a pohár, így mióta csináljuk Sanyival a pontozást, most először fordult elő, hogy egy versenyzőnek elégtelen osztályzatot, tehát 10-ből egyet adtunk, ez volt Sargeantnak a japán nagydíja. Lehet, hogy előkerülhetett volna már máskor is ez.
Igen, inkább ezt érzem, hogy nem feltétlenül Sargeant volt a túlzó, hanem inkább másnál már lehetett volna egyest adni. Egyetértek, volt egy-két villanás a Sargeantnek, de inkább ilyen részvillanások. Tehát, hogy a
részvillanás? Volt... Ez nagyon jó.
Hát, most mindenhez hozzá fogom tenni a rész előtagot, ez tetszik.
Részkontrol.
Júj. Szóval nem volt igazából egy teljesen jól felépített verseny hétvégéje. Tehát volt, ahol jól ment az edzéseken, jól ment akár az időmérőnek egyes részeiben, de igazán összerakott nagy díj hétvégéje nem volt szerintem Sargeantnek, és amit a pitwallban is már két hete folyamatosan mondok, a probléma az az, hogy nem is igazából látszik javuló tendencia, sőt. Tehát a hibák azok most fordulnak elő gyakrabban, és nem igazából közelíti Albonnak a teljesítményét. Tehát én nem érzek nála fejlődést, ami szerintem tehát egy újoncnál, ha nincsen fejlődés, az igazából negatív tendencia.
Egyértelműen, most nem akarok egy blaszfémiát elkövetni, de még Nikita Mazepinnél is érezhető volt valamiféle fejlődés, tekintve ugye, hogy a Mazepin számláló az hányszor reszetelődött ki a szezon első hétvégén, és ahhoz képest igazából a szezon utolsó szakaszára már sok gond nem volt vele. Sargeantnál meg igen, hát ami a törés-zúzást illeti, ott inkább valamiféle visszafelé fejlődést láthatunk. Ha megnézzük a nyári szünet óta, mi történt, hát azért hétvégen kijön az átlagosan egy lezúzott autó, és ez semmiképpen nem jó, bármennyire is biztosítani próbált mindenkit arról a Williams, hogy, illetve a Williams részéről James Walsh csapatfőnök, hogy ők még hisznek benne és bíznak benne, lehet, hogy el kell gondolkodni azon, hogy akkor kit válasszanak utódként, amiről egyébként a Pitfall című műsorban is beszélgettünk, hogy még ennyi reklámot elkövessünk. No, lépjünk egyet előrébb, ha már Sargeantnak szegénynek nem sikerült, és akkor a 18. helyen következik az Alfa Romeo versenyzője, a kínai Zhou, 5,69 század ponttal. Zhou-nak a őszintén szóval, amikor összesítettem a pontszámokat, én meglepődtem, hogy ő ennyire hátul van, de aztán rá kellett jönnöm, hogy miért. Méghozzá azért, mert gyakorlatilag egyetlen egy kiemelkedő hétvégéje volt az egész szezonban, egészen pontosan ugye a barcelonai hétvégéről beszélünk, és ezen kívül nagyon-nagyon középszerű az egész produkció, amit nyújt, és így a mezőny hátsó traktusaiban én azt gondolom, hogy többet ér néhány villanás és mellette néhány autótörés, mint az, hogyha valaki biztos kézzel mindig behozza a 13. helyen az autót, és ugye Zhou-nál nagyjából ezt látjuk, hogy egyszerűen nem tud olyan extrákat nyújtani, amit akár a Haas versenyzői, akár Alex Albon, akár Liam Lawson, de említhetjük Valtteri Bottast is például rögtön a szezonnyitó kapcsán. Zhou-nál tényleg ez a barcelonai hétvége volt az egyetlen, ami igazán oda volt pakolva, és ő tényleg amellett, hogy szerintem az Alfa Romeo egyébként is a legszürkébb csapata az idei szezonnak, minden létező szempontból is sokszor észre se vesszük, hogy ott vannak, de Zhou tényleg teljesen beleszürkült ebbe az egészbe.
Igen, még egyet kiemelnék, ugye az a magyar nagydíjnak az időmérője, ahol ugye ötödik volt Zhou, de ezt leszámítva tényleg az egyetlen dolog, amivel számomra felhívta magára a figyelmet, az az, hogy tavalyhoz képest sokkal közelebb van Bottashoz, csak ez nem biztos, hogy feltétlenül az ő érdeme, és nem pedig inkább Bottasra nézve kellemetlen. Tehát abszolút egyetértek veled, hogy a ennél szürkébb csapatot, mint ez az idei Alfa Romeo, pedig a festésük az zseniális, tehát hogyha legalább azzal észrevétetik magukat, de tényleg, tehát én sem tudnék mondani ezen az időmérőn kívül mást, ami úgy megmaradt volna bennem Zhou-tól, de egyébként Bottastól sem majd úgyis rövidesen következik ő is, tehát az egyetlen pozitívum az, hogy közelebb van a két csapattárs, csak ez nem biztos, hogy Zhou-ra nézve pozitív.
Nem, vagy igen, nem az ő érdeme, sokkal inkább Bottasnak a, nem is tudom, gyengesége, hiányossága onnan fakadhat ez. Hát igen, a 17. pozícióban található Lance Stroll, akinél majd szintén 5,69 század ponttal, akár csak Zhou-nak, és hát Stroll esetében lehet, hogy azt kell megindokolni, hogy került ő ennyire magasra, úgy szólván, hát ez a szezon elejének köszönhető, hogy egy nagyon-nagyon kontrasztos szezonja van Strollnak, ami nyilván a mi pontszámainkon is látszik, az első harmadban 9. Legmagasabb pontszáma jött ki a Formula Podcastnél a második harmadban, viszont a 22. azaz konkrétan a leggyengébb pontszám, amit bárki kapott, és tulajdonképpen Strollnál én azt gondolom, hogy egy ilyen fokozatos mélyrepülést figyelhetünk meg, ami az idei szezont illeti. Nagyon jól kezdte az évet, nyilván az egész Aston Martinnal együtt, de ebbe ő maga is beletette a magáét, hanem is mindig nyilván a szezonnyitó kéztörésből visszatérve az egyszerűen parádés volt. Tegyük hozzá nagyon gyorsan, ugye, hogy icipici múlott, hogy nem fociszta ki Fernando Alonsót ott a versenyből, és akkor máshogy emlékeznénk vissza arra a szezonnyitóra. Meg volt még egy-két rendben lévő megmozdulás ott a szezon első szakaszában, viszont hát nála különösen az utolsó három hétvége az egészen döbbenetes. Nyilván Szingapurban szana szétzúzta az autóját, és majdnem önmagát is, tehát Monza is katasztrofális volt, Suzuka úgy szintén. Nagyon, tehát ugyanabban a krízisben van szerintem, mint amiben Sargent, és amiben egy a listán majd kicsit később szóba kerülő mexikói versenyző van, hogy így a nyári szünet óta tényleg azt nem találja, hogy merre van az előre.
Nagyon homály versenyeket teljesít az utóbbi időben. Stroll, gondolkodtam rajta, amikor volt a csapatfőnöknek az a nyilatkozata, hogy igazából csak a pontok tekintetében van különbség Alonso és Stroll között, teljesítményben nincs ez a jelentős nagy differencia. És voltak olyan hétvégék, ahol hajlamos vagyok arra, hogy ezt ugye elhiggyem. Csak az a baj, hogy ez egy-két hétvége. Tehát tényleg voltak olyan nagy díjak, ahol rosszul jött ki neki a lépés különböző okokból, de főleg az utóbbi időben, tényleg itt a nyári szünet utáni időszakban minősíthetetlenül nagy a tempókülönbség Alonso és Stroll között. Oké, hogy az Aston Martin is gyenge lett, de ez az autó még mindig top 10-re, meg pontszerzésre alkalmas autó. Nem arra, hogy 20. helyre kvalifikálj vele. Tehát igen, tehát nem igaz. Szerintem most már itt az utóbbi versenyeken nem igaz az, amit Mike Craig mondott róla, hogy nincsen nagy különbség a teljesítményben, mert igenis nagy a különbség. És ezen, ahogy azt már többször is itt beszélgettük, ezen az Aston Martinnak hosszú távon el kell gondolkodnia. Elsősorban ugye az édesapjának, hogy mit akar ebből a fiának, akar egy csapatot, vagy pedig egy nagyon sikeres Forma 1-es istálót akar. Itt ugye most a negyedik helyen állnak a konstruktőri VB tabellán, hogyha még ezt is elbukják, azért az nagyon nagy részben a Strollnak a pontjain fog elúszni, vagy hát a meg nem szerzett pontjain.
És el fogják bukni, én ebben egyre biztosabb vagyok, tehát amilyen tempóban gyűjtögeti a pontokat a McLaren, és amennyire nem gyűjt egy pontot sem Stroll, úgyhogy a McLaren azért nyilván egyértelműen most már Alonso Aston Martinjának is előtte jár teljesítmény, és nem csak Strollénak. Igen, itt van, szóval be kell majd érni egy ötödik helyel, és akkor megint lehet gondolkodni. A Szingapur kapcsán egy kedves barátunk, ne nevezzük nevén, de amikor ő az időmérőn Stroll becsapolt a falba, utána írt egy ilyet nekünk messengeren, hogy azért, hogyha Stroll apuka mindenáron meg akarja ölni a fiát, akkor ennél olcsó módja is vannak, mint a Formula 1-ben versenyeztetni. Nem tudom, tehát nekem az is megdöbbentő volt, amikor itt a szingapúri balesetet azzal próbálták, valami pozitív fényben próbálták feltüntetni a csapat részéről, hogy ezen is látszik, hogy Stroll mennyire akarja a sikert.
Egy kanyarban akarta megoldani a körét, vagy mi? Tehát hogy ez, szerintem az nem volt pozitívum, amit ott csinált. Tehát, na mindegy. Tehát
a világon senki sem látta így.
Igen, annyit azért hozzáteszek, hogy alapvetően azokkal a kritikákkal nem értek egyet, hogy Stroll egy kutyaütő versenyző lenne. Tehát sokkal, de sokkal magasabb színvonalat képvisel, mint a mondjuk két évtizeddel ezelőtti fizetős versenyzők. Tehát annak a szintnek közelében sincsen, mármint pozitív értelemben. De az tény, hogy most az utóbbi, nem tudom, 3-4-5 hétvégén az minősíthetetlen, amilyen teljesítmény nyújt.
Lépjünk tovább, egy a 16. hely, ez még mindig nem a legszebb része ennek a történetnek, a mi kis rangsorunknak. Valtteri Bottas található a 16. helyen, 5,72 ponttal. Bottas esetében különösen a szezon első fele volt borzasztó, ott a 18. pozíciót tudta csak nálunk megszerezni, ennél valamivel jobban sikerült a szezon második harmada. Ugye Bottasnak a legkiemelkedőbb produkciója az a szezonnyitó volt, kétségkívül, akkor azt hihettük, hogy valami hasonlót fogunk tőle látni idén is, mint amit a tavalyi év elején láttunk, amikor nagyon sok szép dolgot villantott az Alfa Romeo-val, aztán ez nála egy hétvégén át tartott, és hát ahogy Ugye itt mondtad, hogy az elmúlt időben Stroll többször a 20. helyre kvalifikálta magát, ugye Bottasnak is volt egy ilyen periódus a szezonjában, amikor ki lett az utolsó, hát Bottas, vagy a verseny tetszőleges pillanatában rátekintesz az állásra, és ki van épp az utolsó helyen, hát éppen Bottas. Ebből azért sikerült kilábalnia, de ugye Monza például egészen szépen sikerült neki, de összességében ez még mindig nem az a produkció, ami kapcsán itt azon gondolkodhatnánk, hogy Bottasnak még vezete bármerre az útja a Formula 1-ben.
Meg ugye itt pedzegettük, hogy az Audihoz esetleg megtarthatják-e, ugye majd amikor a csapatból az lesz, hogyha nem tud ezen a formán javítani, akkor azért elég erősen kétlem, hogy az Audinak igénye lenne egy ilyen Valtteri Bottas, pedig tényleg, ahogy mondott tavaly, mintha újjászületett volna ott a szezon elején, ugye a Mercedes-től megszabadulva, vagy kiszabadulva, de nagyon szürke, tehát gyakorlatilag ugyanazt lehet elmondani róla is, mint Joe-ról, hogy nincs olyan momentum, ezt leszámítva, hogyha volt egy időszak, amikor ha ránéztél az eredményjelzőre, ő volt az utolsó, hogy valami igazán emlékezeteset produkált volna, és ez szerintem nála még kellemetlenebb a rutinjából fakadóan. Nekem az év egyik csalódása egyébként. Az egész Alfa Romeo csapat is, de különösen Bottas.
Számomra is, mindenképpen. Tehát Nyck de Vries mellett azt hiszem, mert azt nehéz kétségbe vonni, hogy Nyck de Vries a legkeservesebb csalódás az idei szezonban, de Bottas is mindenképpen egy erős jelölt erre a nem túl hízelgő címre. És hát ugye igen, ahogy mondtad, hogy az Audinak kellhet-e ez a Valtteri Bottas, nyilván nem, és nem csak azért, mert a márka imidzsében nehezen fér bele az, hogy a versenyzőjén hol van gatya, hol meg nincsen. Menjünk tovább a 15. pozícióba, ahol századra ugyanennyi ponttal, azaz 5,72 század ponttal Kevin Magnussen található, aki összességében azt gondolom, hogy szintén egy kisebb fajta csalódásnak nevezhető, azt követően, hogy tavaly milyen formában tért vissza a távol léte után. Nyilván itt a szezon elején voltak a legszebb dolgok, amiket produkált, de hát azért ne feledjük el a brazíliai pole pozíciót sem, amit kivívott magának. Szóval voltak nagyon, nagyon szép dolgai Magnussennek, és ehhez képest Hülkenberg egyértelműen leuralta őt idén csapaton belül. Időmérőn voltak nagyszerű produkciói, a Miami-ben megszerzett negyedik rajthelyet, én például azóta sem értem, de összességében nyilván nem tudott ő csodát tenni ezzel a házzal, amely tényleg hát zabálja a gumikat, ezerszer beszéltünk erről, hogy túl sokat nem tudsz csinálni ezzel az autóval, de Hülkenberg megmutatta, hogy azért annál többet lehet, mint amit Magnussen kihoz belőle.
Igen. Főleg a csapattársával való összevetésben marad alul szerintem Magnussen, mert amúgy én nem gondolom, hogy ebből a házból sokkal többet ki lehetne hozni, akár az időmérőn, de főleg a futamon. Ugye a futamon egy tragédia az autó, ezt többször elmondtuk, meg elmondtad most te is. Ennél sokkal többre én nem gondolom, hogy bármilyen versenyző képes lehet, csak tényleg az, hogy van egy másik pilóta a másik autóban, aki egy hajszállal, de azért jobb teljesítményt tud nyújtani, és olyan szempontból meg tényleg Bottasra haj az a teljesítménye, hogy tavaly nagyon nagy lendülettel kezdett, és azóta sokkal szürkébb teljesítmény nyújt. Picit tényleg csalódás amúgy, tehát a tavalyi produkció fényében.
Számomra majd, hogy nem az is meglepő volt, hogy őt megtartotta a ház. Ugye Hülkenberg esetében ez nem volt kérdés. Gyakorlatilag az első hétvégék után már elkezdte őt felmagasztalni Günther Steiner, aki egyébként nem a versenyzőinek a felmagasztalásáról nevezetes. Magnussent illetően viszont sokáig kérdésesnek tűnt, hogy megtarthatja-e a helyét. Végül úgy döntött a ház, hogy 2024-ben is az öreg fiúk csapattal indulnak neki a versenynek, vagy hát a szezonnak. Azért az nekem elég gyanús, hogy ez már tényleg a hattyúdal lesz Magnussen, vagy ki tudja, talán mindkettőjük számára.
kipróbálták azt, hogy milyen két újonccal versenyezni, most kipróbálják, hogy milyen két öreg fiúval versenyezni. Egyelőre azért szerintem az anyagi kárt tekintve jobban állnak jelenleg, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt.
Mindenképpen ez kétségtelen. Következik a 14. helyen, 6,28 ponttal, tehát egy jó fél pontot ugrunk, Yuki Tsunoda, aki hát a kicsi a Tsunoda, de erős, vagy hogy is kell ezt mondani, ugye nagyon-nagyon szépen kezdte ezt a szezont, olyan értelemben, hogy vagy pontot szerzett, vagy majdnem pontot szerzett, ugye ez volt Tsunodának sokáig a vagy 10., vagy 11.
Hát az első 5 futamon, azért az nagyon erős teljesítmény volt, főleg azzal az Alfa Taurival.
Mindenképpen pedig azon az autón azért tényleg érződött, hogy az egy szörny szülött, tehát Franz Tost ugye gyakorlatilag nyilvánosan támadta le a csapatának a technikai szakemberét, hogy hogy lehetett ezt a borzalmat létrehozni. És Tsunoda igazából azóta sem nyújt rossz teljesítményt. Kicsit kellemetlenül jött ki neki ez a Liam Lawson sztori, úgy szólván. Nyilván itt Szingapúrban, amikor Lawson behúzta azt a 9. helyet, ami az Alfa Tauri idei legjobb eredménye, az egy nagyon-nagyon szerencsétlen hétvége volt Tsunoda számára olyan szempontból, ugye, hogy azután, hogy a Q1-et megnyerte, nyilván nem lett volna pole pozícióba, de egy Q3-as szereplés minimum kellett volna, hogy legyen a Q1 megnyerése után. Ugye ott volt először egy feltartás, aztán egy megcsúszás, emiatt kiesett a Q2-ben, aztán jött Sergio Perez, aki az első körbe kivégezte őt a versenyből. Ilyet nem mondunk. De hát ez történt végül is. Tehát, hogy abszolút benne lett volna például abban a hétvégében, hogy nem Lawson, hanem Tsunoda húz be idén először egynél több pontot az Alfa Tauri számára, de hát ez nem történt meg, és jelenleg azért mégiscsak ott állunk, hogy megjött a semmiből egy újonc, és a 2,5 év tapasztalattal rendelkező Tsunodának a bajszát azért rángatja erősen.
Nagyon nehéz szerintem belülni Tsunodának az idei valós teljesítményét. Többször pedzegettük ezt már. Én továbbra is tartom azt, hogy előrelépett az első két szezonjához képest határozottan, nem véletlenül tartotta meg az Alfa Tauri. Csak tényleg nehéz úgy összevetni a csapattársaival, hogy ugye az egyikük egyértelműen leszerepelt, újoncként, de azért rutinos újoncként. A másikuk, aki egy tapasztalt, többszörös nagydíjgyőztes versenyző, neki két verseny jutott, majd pedig jött egy beugró versenyző, és igazából Ricardoval nagyjából egálban volt azon a két hétvégén, hogyha abból bármit is le lehet szűrni, és Lawson is hasonló. Tehát nem tudsz igazából Tsunodáról se jót, se rosszat mondani, nem tudod belülni jól az ő produkcióját. Éppen ezért szerintem nagyjából itt a pontozásban itt van a helye. Nehéz, meg tényleg amiatt is, hogy az Alfa Tauri is nagyot változott szerintem. Tehát ez az autó, ez nem az az autó, mint a szezon elején volt. Nehéz Tsunoda. Már hogy nem a súlyából, hanem
a
teljesítményének az értékelését illetve.
De ha már így, akkor jön a nehezebb versenyzők egyike, Nico Hülkenberg, ugye annak idején ő volt az egyik szószólója a minimum súlyra vonatkozó szabály módosításának. Hülkenberg a 13. listánkon ugyanúgy 6,28 pontos átlaggal, mint Tsunoda. Ugye az ő esetében nyilván volt egy rendkívül jól és egyúttal szerencsésen is alakuló ausztrál hétvége, ahol a Haas idei pontjainak jelentős hányadát be tudta söpörni ott az utolsó állórajt utáni káoszt követően. Volt egy, ugye milyen szép, amikor azt mondom, hogy az utolsó állórajt.
Jó, Isten.
Ugye? Na, de hogy Hülkenberg esetében az osztrák nagydi hétvégét mindenképp ki kell emelni, hogy ott a sprinten húzott be jó néhány pontot. Egyébként pedig időmérőkön összességében nagyon-nagyon szépen teljesít versenyeken, meg azt hozza, amit ebből a házból ki lehet hozni. Gyakorlatilag szerintem ugyanaz, mint Magnussen, csak egy fokkal magasabb szinten, egy picivel jobb eredményekkel, picivel több ponttal, de érdemi különbséget nem tudok egyébként a két versenyző közt mondani, és talán ez abból is fakad, ami Magnussennél elhangzott, hogy a házból mi más lehet neki hozni.
Igen, egy dolog, ami miatt Hülkenbergnek a teljesítménye talán egy fokkal jobb színben tüntethető fel, az ugye az az, hogy 3 év kihagyás után tért vissza. Volt ugye néhány beugrása az előző 1-2 évben, de azért a 3 év azért, azért az nagyon sok. Még akkor is, hogyha nyilván nem annyira idős, mint amennyire idősen visszatért annak idején Schumacher, vagy akár Räikkönen mondjuk nem, de mondjuk most például Alonso 2 év kihagyás után. Tehát annyira azért nem idős Hülkenberg, de akkor is 3 év az borzalmasan sok idő. Ugye történt egy generációváltás az autókat tekintve is ez
történt
idő alatt.
COVID.
Történt egy Covid, igen.
Például.
Tehát ez nem lehetett könnyű, és ezt viszont nagyon szépen megugrotta, ezt az akadályt, hogy a visszaszokjon a Forma 1-be, és ahogyan azt Magnussennél is elmondtuk, ebből a házból szerintem ennél sokkal többet nem lehet kihozni. Borzalmas a gumikezelés, olykor a stratégia is egyébként, ezt eddig még nem emeltük ki, de...
Hát az se jó.
Hát az se jó, igen. Tehát, hogy szerintem lehetett volna néhány futam azért olyan, amiben több volt a ház számára, mint amennyit végül kihoztak belőle, de Hülkenbergnek a teljesítményére szerintem nem lehet panasz.
Nekem nincs is. Akinek a teljesítményére viszont lehet panasz, az listán 12. helyezettje a sokat emlegetett Sergio Perez, 6,5 pontos az átlag. Pereznek a szezonja úgy állt össze, legalábbis nálunk, hogy az első harmadban a 7., a második harmadban viszont csak a 15. helyet szerezte meg, ami egyébként én azt gondolom nagyjából reális is lehet, így jött ki ez a 12. Ugye az ő pontszámait, ha megnézzük, nyilván a szezon elején voltak neki a legmagasabb értékelései, azokon a hétvégéken, amikor győzni tudott, vagy nem tudott győzni, de erős produkciót nyújtott, és hát azért itt van például Monakóból az a 2,5-es, meg most Japánból az a 3-as, Ez két olyan hétvége volt, amikor tényleg össze-vissza közlekedett a pályán, és akkor emellett azért még beszélhetünk például Szingapúrról, ahol ugye Cunodával is összeütközött kicsit, Albonnal is összeütközött kicsit, meg más hétvégé is voltak, amikor ezzel-azzal összeütközött kicsit. Hasonló azt hiszem a helyzet, csak nyilván egy fokkal magasabbról, egy fokkal magasabbra zuhant, mint Sargent, de nagyjából ugyanaz a szitu, hogy itt teljesen elkezdett szétesni az elmúlt időben.
A szezon első felében, vagy inkább harmadában többször akartam védeni egy kicsit Perezt, főleg a Govodistromi irányából érkező kritikákkal szemben, aki ugye
hát ott van mitől.
Leginkább hajlamos közülünk Perezt élesen kritizálni, teljesen joggal egyébként. Tehát én a szezonnak az első harmadában nem éreztem annyira tragikusnak Pereznek a teljesítményét, főleg mondjuk az elődjeihez képest. Tehát amiben szerintem tagadhatatlanul még mindig egy szinttel feljebb áll, mint az előző két második számú Red Bullos, az a versenytempója. Csak ezt a hajára kenheti, mert neki még van velünk ellentétben, hogy ha egyszerűen nem tud kvalifikálni, vagy nem tudja befejezni a versenyeket, vagy összetöri, vagy teljesen homály, amit csinál az egész hétvégén, mint ugye legutóbb Japánban, mert tehát kénytelen vagyok egyetérteni Govodistromival, hogy vannak olyan hétvégéi Pereznek, amit teljesen homály, amit csinál. Tényleg a legutóbbi az pont ilyen volt Suzukában. Ami a Verstappennel szembeni lemaradását illeti, nagyon drámai és nagyon látványos, ahogyan megnőtt Miami után ez a távolság. Tehát a szezont úgy kezdték, hogy helyjel közel, egész közel volt Perez. Emlékezhetünk rá, még mi is arról beszéltünk, ugye, hogy 4 futam után 2-2 győzelemmel álltak, hogy ez nem is annyira rossz teljesítmény. Pereztől pedig ugye ott is volt neki egy Melbourne-i hibája. De utána az drasztikusan megnőtt ez a különbség, és lehet azt mondani, hogy Verstappen most tényleg a csúcson vezet, meg egyik legjobb versenyző valaha, meg stb. De ez a gyakran időmérőn ilyen 6-8 tizedes különbség versenytempóban, meg vannak olyan etapok, ahol körönként több mint egy másodpercet kapsz a csapattársattól, az szerintem nem vállalható különbség, még egy Verstappenhez képest sem a jelenkori Forma 1-ben. És főleg az a drámai az egészben, hogy Pereznek tényleg a versenytempóját tartjuk az erősségének, és ott veri el igazán Verstappen. Nekem ami a leglátványosabb volt az összes futamuk közül, az a belga nagydíj. Ugye amikor Verstappennek hátulról kellett felzárkóznia, és a box kiállás után két körrel előzte meg nagyjából, vagy valami ilyesmi. Tehát, és volt köztük eredetileg 3-4 másodperc különbség még a box kiállás után. És én még viccelődtem is, hogy na, majd most két kör alatt bedarálja, és tényleg bedarálta. Pedig egy körrel volt, csak frissebb a gumia. Tehát ez az, ami nem vállalható szerintem egy Red Bull ülést birtokló versenyzőnél.
Hát nem. Ugyan meg az időmérőt említett, nekem itt most a legutóbbi Suzuka-i volt egészen döbbenetes, hogy ugye a kontraszt, hogy miközben a csapattársad bő fél másodpercet ad mindenkinek elképesztő időmérős körrel, addig te a második sorba sem férsz be. Na ez az a különbség, ami tényleg nem szabad, hogy beleférjen. Mert nem az a baj, hogy ő kikap Verstappentől, nem is azért van ott, hogy megverje Verstappent, de látva Verstappen teljesítményét, tükör simán kellene a második helyet hoznia, és nem lehetünk 100%-ig biztosak abban, hogy meg lesz az a második hely a világbajnokságban.
Igen, az viszont... pedig azért ezzel a Red Bull-al kellemetlen lenne.
Rettenetesen kínos lenne. Így van. Lépjünk tovább szegény Perezen, 11. pozícióban Esteban Ocon következik 6,78 század ponttal. Ismét egy kétarcú szezon, a szezon első harmadában a negyedik, a második harmadában pedig a 14. Volt Ocon a mi kis sorrendünkben, és hát ugye tulajdonképpen a világbajnokságban elfoglalt helyezése is jól mutatja ezt, vagy ugye ugyanezt a képet mutatja, hiszen Ocon azért szép masszív pontokat gyűjtögetett, 3-8. Helye volt a monakói dobogó mellett, és hát Ausztráliában is rettenetesen sok ponttól esett el Pierre Gaslynak köszönhetően úgy szólván, hát ehhez képest most ott tartunk, hogy Gasly már előzi őt a pontversenyben, még úgy is, hogy a csapat ugye Ocon mellé állt Suzukában.
Jaj, ez a történet, azt ugye nyilván kibeszéltétek a múlt heti Formula Podcastban, én csak annyit tennék hozzá, hogy teljesen érthetetlen, hogy arra egyáltalán mi szükség volt, de ezt nem is akarom most megnyitni. Okonnak azért azt tegyük hozzá, hogy mint ahogyan az alpin versenyzőknél általában utol szokta érni néha a technika ördöge, például ugye, most hirtelen akartam mondani, Szingapurban
nagyon jó volt.
Igen, tehát ott azért egy nagyon erős 6. helyet bukott, hogyha jól emlékszem. Ocon is, meg egyébként a csapattársa is olyan, hogy tudnak nagyon erős teljesítményeket nyújtani a versenyen, főleg, hogyha egy bizonyos Fernando Alonso kerül mögé, akkor olyan védekezést mutat be, hogy az egészen döbbenetes. De szerintem náluk is az a helyzet, hogy... Az Alpinnal pedig az a probléma, nem az, ami a háznál, hogy mindenhogyan rossz, hanem hogy az Alpin pedig nagyon hullámzó. Tehát akkor kell kihozni belőle a jó teljesítményt, amikor az arra alkalmas, és ezt egyébként szerintem Ocon is, és Gasly is nagyjából megteszi. Ugye Oconnak tényleg ez a monakói dobogó volt a csúcspont, de egyébként szerintem olyan túl nagy panasz nem érheti a ház elejét Oconnál sem.
Nem, én sem gondolnám, csak az a világ megváltó teljesítmény, amit ugye sokan beleláttak Esteban Oconba, amikor hét éve mutatkozott be az F1-be, hogy repül az idő, szóval azért sokáig láttak bele Oconba valami nagyon-nagyon nagy csodát, hát ez továbbra is várat magára, hogyha egyáltalán elérkezik majd.
Pedig megverte ugye Verstappent F3-ban.
Igen.
Meg Brazíliában is majdnem.
Jaj, igen. És aki pedig Okont akarta megverni, ha már így, akkor folytassuk így. Listánk 10. helyezettje Pierre Gasly, 6,84 század ponttal. Szép kiegyensúlyozott szezonja van Gaslynak az első harmadban és a második harmadban is a 10. helyet foglalja el nálunk, így aztán összesítésben is. Ugye Gasly esetében tulajdonképpen valamelyest hasonló helyzet, mint Okonnal, csak kicsit fordítva, Gaslynak azért a szezonja a második fele tartalmazott több kiemelkedő produkciót, mint az első. Nyilván hát nála is a dobogós hely az, amit különösen, hogy is kell szépen mondani. Szóval
ki kell emelni.
Nagyon köszönöm. Ennél valami fantáziadúsabbat akartam mondani, de maradjunk ennyiben. És hát ugye igazi kellemetlen folt ezen a szezonon, meg csak egy van, az a bizonyos Melbourne-i utolsó állórajt, amikor brutálisan erős pontszerzéstől fosztotta meg a csapatát. Gasly, nyilván voltak itt még gyengébb hétvégék, de összességében szerintem nem nagyon lehet. Tehát ha azt mondod, hogy Okonra nem lehet panasz, akkor Gaslyra még annyira sem lehet panasz. Ugye Okon előtt áll a tabellán, a jelenlegi forma azért arra enged következtetni, hogy ez talán így is marad, és hát ugye ott van előtte Lance Stroll, akit levadászhat, és ezzel az összetett legjobb 10 helyére is, tehát a legjobb 10 közé is beférhet az összetetben, annál előrébb nyilván nem lehet már lépni, ha a realitást nézzük, de ez tulajdonképpen ez lehet az alpinházi versenyének célja, hogy melyikük előzi meg Lance Strollt a tabellán.
Vagy melyikük előzi meg hamarabb.
Igen, igen.
Azt nézem, hogy egyetlen pont a különbség, azért ez Gasly-ra nézve hízelgő, Strollra nézve pedig eléggé kellemetlen, hogy egy Aston Martinnal egy pontra van, csak vagy egy ponttal van csak egy Alpin előtt.
Hát az Gasly... az egy pont, amitől Gaslyt megfosztották Suzukában.
Na hát igen. Te mondtad, hogy hát a forma alapján úgy tűnik, hogy Gasly maradhat elő a két alpinos között, majd meglátjuk, hogy az Alpinnak a csapatutasítása alapján kimaradhat előbbre. Gaslynak, tehát mind a két alpinosnak a teljesítménye nagyon hasonló, tehát szerintem nincs eget rengető különbség közöttük. Ami talán egy hajszányival Gasly felé billenti a mérleg nyelvét, hogy azért ő mégiscsak új ebben a közegben. Tehát ő újonnan érkezett az Alpinhoz, de nagyon gyorsan megtalálta a helyét ennél a csapatnál, hát meglátjuk, Suzuka után is megtalálja-e. Abszolút jó teljesítmény nyújt Gasly, rendszeresebben szerez pontot egyébként, mint Okon, de az annak is betudható, hogy inkább a technika ördög az inkább Okonnal szokott kibabrálni, és valóban az az egyetlen kellemetlen pont az a Melbourne-i utolsó állórajtos újraindításnál történt baleset.
Hát egynél kellemetlen, vagy egynél több kellemetlen pont van listánk 9. helyezettjének a szezonjában. Charles Leclerc-ről beszélünk, 6,97 század ponttal foglalja el Leclerc a 9. helyet. Nagyon szép hétvégéi voltak Leclercnek idén, volt egy-két egészen szuper produkciója is. Azt hiszem Azerbajdzsán mindenképpen kiemelkedik még ezek közül is. Viszont voltak nagyon nagy homály hétvégéi is, tehát ha arra keresjük a magyarázatot, hogy miért van ennyire hátul a listán, akkor idézzük fel Melbourne-t, ahol ugye nagyon gyorsan elrendezte magát, úgy szólván idézzük fel Miami-t, Barcelonában szintén borzalmas hétvégéje volt, a holland nagy díjat sem teszi ki az ablakba, azt hiszem, tehát megvoltak azok a hétvégéi, amelyek lehúzhatták a pontszámot, és amelyek ugye lehúzták az ő bajnoki pontszámát is, aminek köszönhetően azért van egy eléggé, hát most már szemmel látható lemaradása a csapattárshoz képest. Ez így is csak 15 pont, tehát nem dőlt még el a Ferrari házi versenye, ugye Leclerc most tudott is faragni valamennyit a hátrányán, de azt viszont szerintem nehéz vitatni, hogy a listán komoly valamivel magasabban található Sainz jelenleg az erősebb formában lévő a két Ferrari-s közül.
Én inkább úgy mondanám, hogy összességében a jobb teljesítményt nyújtó versenyző. Az, hogy a formája, az tény, hogy ugye most volt itt a nyári szünet után egy hármas sorozat, amikor folyamatosan előzte Leclerc-t az időmérőkön és a futamokon is, és főleg az előbbi a meglepő, ugye, hogy a kvalifikációkon jobban teljesített Leclercnél, mert az még mindig szerintem tagadhatatlan, hogy Leclerc az egyik, hanem a legerősebb egykörös menője a mezőnynek, és nem véletlenül vannak ugye idén is pole pozíciói. Most egy jó hétvégéje fog jönni egyébként, mert ugye sprint jön, és az összes sprint hétvégén dobogós volt. Ugye ezt beszélgettük, hogy magunk között azzal viccelődtünk, hogy a Ferrari az azért jó a sprint hétvégéken, mert csak egyetlen edzésük van, nem tudják annyi idő alatt elszúrni a beállításokat. Ez nagyon erősen, humorosan értjük nyilván, de tény, hogy tendencia. Én a tempó tekintve továbbra is úgy érzem, hogy Leclerc amúgy jobb tempóra képes, mint Sainz, csak többször csúszik be hiba. Tehát ez meg egyébként az ő vezetéséből adódik. Jobban feszegeti a határokat valószínűleg, és ez az autó, ami most van alattuk, ez a Ferrari, főleg Zandvoort óta, nem fekszik Leclercnek a stílusának. Tehát ez a kélezett vezetés, ez ezzel az autóval nem működik. Eleve nem működött a szezon első részében sem, mert ugye nagyon érzékeny volt az autó, meg kiszámíthatatlanul viselkedett. De az Zandvoorti beállításokkal, amivel amúgy előreléptek, tehát összességében javult a Ferrari, főleg a versenytempó tekintetében nem véletlen, hogy nagyon közel kerültek már a Mercedeshez is az összetettben. Ezzel kicsit nehezebben boldogul Leclerc, ezt ő maga is elmondta, hogy nem érzi annyira komfortosan magát, de bele fog szerintem jönni, és egyébként tehát azt az egy-két hibát leszámítva azért az ő szezonja sem rossz, és azt továbbra is tartom, hogy inkább egy ilyen szezonban kövessen el hibákat, mint amit a tavalyban láthattunk tőle. Ez most nem fáj annyira, mint egy potenciális világbajnoki küzdelem során, mint ugyan tavaly ugye gondolhattuk az évnek mondjuk a feléig nagyjából, hogy akár VB címért, na meg fogok fulladni közben, akár a VB címért is mehetnének.
Hát igen, csak az a baj, hogy ennek van egy olyan olvasata is, hogy akkor is követel hibákat, amikor nagy a tét, meg akkor is, amikor nem nagy a tét. Tehát ugye azt azért még nem nagyon láttuk, hogy milyen az, amikor nem követel hibákat. Az egykörös tempó meg, hát igen, összességében azért most is megvan, nyilván, ahogy utaltál is rá, csak itt az elmúlt hétfőjéken nem neki jött ki a lépés, de hát ugye Leclerc, nézzük meg, 20 pole pozíciója van karrierje során, futamgyőzelme meg 5. Tehát ez egy döbbenetes különbség, de mondok még jobbat, ugye van 20 pólja, és van 27 dobogója összesen. Tehát csak 7-tel több dobogója van, mint pole pozíciója, ez egy egészen torz statisztika.
Nem tudom, hogy még most is igaz-e az a statisztika, hogy Leclerc, hát valószínűleg igaz, hogy Leclerc pole pozícióból több Verstappen győzelem született, mint Leclerc győzelem.
Igen.
Ez valószínűleg még most is igaz.
Minden bizonnyal, hát változni alig, ha változott. Mert hogy mikor is tette volna. Na jó, menjünk tovább. Ugyanúgy, akár csak Charles Leclerc, ugyanúgy 6,97 ponttal következik a lista 8. helyén Oscar Piastri, a McLaren újonca, aki a szezon első felében a 14., második felében viszont a 4., első harmad és második harmad természetesen, szóval a második harmadban a 4. legmagasabb pontszámot kapta tőlünk. Ugye Piastri szezonja mindenek előtt azért roppant érdekes számomra, mert tulajdonképpen az újonc évnek mint egy elmaradhatatlan betanulási időszakát ő egyszerre tudta le azzal, amíg a McLaren borzalmas volt, és mire ugye a McLaren magára talált igazán, ugye hát leginkább Ausztriától kezdve mondhatjuk ezt, bár előtte Barcelonában már voltak jelek erre, ugye Piastri is addigra azért fel tudott zárkózni teljesítményben Lando Norrishoz, felzárkózni, semmiképp sem utolérni. Ugye azért vannak olyan sessionök, amikor jobb Norrisnál, például ugye ott volt a belgiumi sprint nap, ami egészen csodálatos volt Piastritól, vagy hát itt az első rajtsor megszerzése, de emellett azért vannak olyan napok is, mint például a Suzuka-i vasárnap, amikor Norris felmosta vele a padlót.
A szezon első, meg második harmada közötti különbség szerintem az leginkább a McLarennek tudható be. Tehát az, hogy az első harmadban 14., a másikban meg 4. lett volna, az kicsit azért erősnek érzem, de az tény, hogy nála is érződik némi fejlődés. Az biztos, hogy egy körön abszolút megvan a tempója, ezt tényleg láthattuk a Suzuka-i kvalifikáción is, amiben viszont saját bevallása szerint is javulnia kell, az a versenytempó. Ezt elmondta már egyébként a magyar nagydíj után is, meg most a japán hétvége után is, hogy ebben a tekintetben még jócskán el van maradva Norristól, ez látványos volt, ahogyan utolérte ugye Suzukában is, és Gobodis Tomi írt erről egy nagyon jó cikket a Formula Plus rovatunkban, hogy a versenytempó az, amit igazából nem tudsz még egy teszten sem szimulálni, mert oké, vannak versenyszimulációk, de az nem ugyanaz, mint éles helyzetben versenyszituációban körözni, 50-valahány körön keresztül figyelni a gumikat, stb. És ugye ez az, amit tényleg F2-ben meg F3-ban nem tudsz olyan jól megtanulni, mivel nincsenek ilyen hosszú etapok. Hát, mint egy kemény gumis etap, olyan hosszú egy F2-es verseny nagyjából. Ott is, oké, ott is vannak ugye kerékcserék, de azért nem ilyen hosszú a verseny. És ebben a tekintetben kell még javulni a Piastrinak, az mindenképpen pozitívum, és ezt minden versenyzőnél díjazni szoktam, hogyha valaki ezt felismeri, kimondja, és tudja, hogy melyik az a terület, ahol neki még fejlődnie kell. De a potenciál az benne van, az teljesen egyértelmű, hogy az utóbbi, hát szerintem 2019 óta a legjobb újonc teljesítmény. Vagy hát a nem is biztos, hogy teljesítményben, de hogy a legígéretesebb újonc a 2009-es trió óta az egészen biztos.
Mármint ugye, amikor Norris, Albon és Russell érkezett.
Így van.
Igen. Hát vagy ők, vagy ugye még ott a egy évvel korábban érkező Charles Leclerc-t lehet említeni, de persze, tehát meg vannak ezek a versenyzők, akikben azonnal látszik, hogy valami nagy dolog készül. És ha már itt a 19-es triót említett, hát ennek a hármasnak az egyik tagja következik, a hetedik helyen méghozzá kereken 7,00 ponttal, George Russell az első harmadban ötödik, a másodikban 11. pontszámot kapta tőlünk, így jött ki a hetes átlag, és hogyha azt majd megmondod, hogy túlzó vagy nem túlzó ez a különbség az ötödik és a 11. hely között, de azt szerintem nehéz vitatni, hogy itt az elmúlt időszak az nem alakult túl fényesen Russell számára. A szezon elején még voltak arra utaló jelek, talán csak így mondanám, hogy esetleg idén is fel tudja venni a kesztyűt Lewis Hamiltonnal. Ez tartott szerintem úgy nagyjából a spanyol nagy díjig. Ugye pontszámmal akkor is volt köztük, volt egy jó 20 pont különbség köztük a bajnoki pontversenyben, de ez az olló utána nyílt ki igazán. Ugye jelenleg ott tartunk, hogy Hamilton a harmadik, a West of the Rest pozícióban található, George Russell pedig már Lando Norris is megelőzte, és ő a nyolcadik a pontversenyben. Ez akár még fordulhat, mert ott azért kis különbségek vannak Norris, Leclerc és Russell között, de összességében a bajnoki nyolcadik hely szerintem jelenleg jól tükrözi azt, hogy milyen produkciót nyújtott idén Russell, amire amellett, hogy volt itt egy-két kellemetlen megmozdulása, én inkább azt mondanám, hogy a szürke az, ami jellemzi az ő szezonját.
Igen, pedig az autójuk már nem olyan, ugye? Nem ő lesz az első versenyző, akire azt mondom, hogy az év egyik csalódása, de nekem Russell abszolút ebbe a kategóriába tartozik. Ott tényleg az első 5-6 futamon nyújtott a tavalyihoz hasonló teljesítményt, de miután megérkezett ez a továbbfejlesztett Mercedes, ugye Monakóban, a teljesen átalakított új Mercedes, azóta egyértelműen elbillent a mérlegnyelve Hamilton irányába, annak ellenére, hogy vannak azért villanásai Russellnek, néha elkapja Hamiltont az időmérőn vagy a futamon nagyon elvétve, de sokkal szürkébb teljesítmény nyújt, mint amire számítani lehetne vele kapcsolatban, és még mindig bebecsúsznak ilyen ki nem kényszerített hibák. Ugye Monakóban, ahogyan ott visszatért a bukótérből, ott azzal egy dobogót bukott el, nem kell nagyon sokáig visszamenni, ugye Szingapurban az utolsó körös baleset, bár én az ilyenekkel megbocsátó vagyok, tehát tényleg ott mindent egy lapra tett fel, győzelemért ment, hibázott, benne van a pakliban, nála nagyobb versenyzők is követtek el hasonló hibákat, és mondom, nem világbajnoki címatét. Tehát ilyenkor szerintem sokkal jobban belefér. Egyetlen futam volt idén valószínűleg, amikor esély volt arra, hogy Red Bullon kívül valaki más futamot nyerjen. Russell meg akarta nyerni ezt az egy futamot, ez lett belőle. Úgyhogy én emiatt nem feltétlenül hibáztatnám, bár az igaz, hogy az ilyen hibákat ki kell majd kiszöbölnie, és amúgy pedig inkább közelítenie kellene Hamiltonhoz tempóban. Tehát összességében, mert mondom, vannak alkalmak, amikor fel tudja venni vele a versenyt, de a tavalyi évnek az a villongása, az már nincsen meg.
Abszolút nincs. Abszolút nincs, és egyébként én is, tehát sokkal kevésbé kárhoztatom a Szingapurban történtekért, mint az olyan hétvégékért, amikor észre sem nagyon lehet venni, hogy ott van, és akkor becsordogál egy hatodik helyen egy olyan autóval, amivel azért Lewis Hamilton megmutatta, hogy lehet rendszeresen, ha nem is rendszeres dobogókat szerezni, de rendszeresen dobogóért harcolni, azt mindenképpen lehet ezzel a Mercedes-szel. Nyilván ezzel a világ még nem dőlt össze, tavaly szenzációs volt Russell, idén kicsit szürkébb, meglátjuk 2024-ben, hogy merre billen ez a történet. Hatodik helyezett, közeledünk azért a lista tetejéhez, Carlos Sainz, 7,25 század pont. Sainz esetében is kontrasztos az év, nála az első harmad volt kicsit gyengúszabb, 11., míg a második harmadban a harmadik legmagasabb pontszám lett az övé. Így jött ki átlagban ez a hatodik hely, és hát nyilván Sainzot mindenek előtt így a legutóbbi hétvégék, na nem pont nem a leglegutóbbi, a Suzuka-i, hanem az előtte lévő három hétvége emeli fel, ugye Szingapurban az egyetlen, nem Red Bull-as futamgyőztes lett idén, Monzában pólt szerzett, és szenzációs versenyt vívott, Zandvoortban is nagyon-nagyon jó hétvégéje volt, és tulajdonképpen már el is felejthettük azt, hogy arról a versenyzőről beszélünk, aki egészen Monzáig még csak dobogót sem szerzett.
Igen, ha van pozitív meglepetést okozó versenyző idén a mezőnyben, az szerintem Carlos Sainz. Nem gondoltam volna azok után, ahogyan tavaly teljesen egyértelműen lemosta őt Leclerc a Ferrarin belül, hogy ennyire egálban lesznek, vagy egál közeli lesz a tempójuk is, és összteljesítményben pedig valóban azt kell mondani, hogy amúgy Sainz az, aki jobb teljesítmény nyújt. Amit én különösen kiemelnék vele kapcsolatban, amit te is említettél, csak más szeretnék kihangsúlyozni vele, hogy az a monzai és a szingapúri hétvége. Monzában szerintem emberfelettit nyújtott, ahogyan védekezett a Red Bullok ellen. Szerintem ő volt az első abban a szezonban, vagy ebben a szezonban, aki valamit próbálkozott Verstappen ellen. Tehát 14. futamig kellett várni arra, hogy valaki megpróbálta visszaverni Verstappennek a támadásait, és egy jó pár körön keresztül azért sikerült is, nyilván nem volt az tartható. Aztán ugye Perezzel nagyon-nagyon sokáig csatázott, meg a végén Leclerc-rel is, ott szerintem tényleg kitette a szívét a pályára, nekem az nagyon tetszetős versenyzés volt, mert tényleg versenyzés volt, amit Monzában láthattunk tőle. A szingapúri az pedig zseniálisan okos és taktikus versenyzés volt, főleg ugye a végén az a DRS trükk, amin ugye jót is röjögött, hogy megpróbálták Suzukában lemásolni a Mercedesek kevésbé hatékonyan. Le a kalappal Sainz előtt, szerintem nagyon szépen összeszedte magát a tavalyi. Hát tavaly szerintem az kellemetlenül érte, hogy amikor az év elején úgy tűnt, hogy a Ferrari világbajnoki esélyes lesz, akkor hozzá sem tud szagolni Leclercnek a teljesítményéhez. Azok után nagyon szépen összerakta magát erre a szezonra, és teljesen megérdemelt szerintem az. Nyilván lehetne más versenyző is, de valószínűleg hogy megérdemelten nyerte meg azt az egy futamot, amit meg lehetett nyerni a Red Bullon kívül.
Igen, és hát ugye a pontversenyben is a mögötte lévő Leclerc, Norris, Russell bolytól azért szépen elszakadt, sőt 24 pont a lemaradása Fernando Alonsohoz képest.
Az még nem elképzelhetetlen.
Hát még az sem elképzelhetetlen, hogy a bajnoki negyedik helyet is be fogja húzni Sainz. Következzen a lista ötödik helyezettje, a szezon egyik legkellemesebb meglepetése Alexander Albon, 7,41 század ponttal. Albon esetében én azt hiszem, hogy a számok magukért beszélnek. Ugye van ez a, mondjuk így, hogy alsóház, ugye Williams, Haas, Alfa Romeo és Alfa Tauri 4-es, az összes többi versenyzője ennek a blokknak szerzett 27 pontot idén, tehát a két Haas, a két Alfa Romeo, a négy Alfa Tauri pilóta, valamint Logan Sargent, összesen 27 pontot szereztek, Alex Albon maga 21-et.
Ez fontos volt Logan Sargentet hozzátenni, tehát ez kiemelten fontos volt.
Igen, igen, mindenképp hozzá akartam tenni. Szóval összességében Albon olyan szinten kiemelkedik ebből a ebből a négyesből, mármint ebből a négy csapatból, amilyet tényleg ritkán látni, a boldogul Jules Bianchi például volt hasonló még annak idején az akkori alsóházban, úgy szólván. Tehát néha-néha fordul elő ilyesmi, fölé nő ennek a társaságnak ábban, és valakinél nála tényleg azt érezni, hogy amikor ott van a lehetőség az autóban, akkor ő azt ki is használja. És ugye úgy van neki 21 pontja, hogy emellett van még 3 11. helyezése, amiből az egyik, az köszi Sergio Perez, ugye Szingapurban ott gyakorlatilag biztos pontszerzéstől lett álbon elütve. Japánban úgy szintén önhibáján kívül esett ki, tehát hogy akár még kicsivel több pontja is lehetne. No, minden esetre, okai így se lehet a panaszra, és hát nem véletlen az, hogy a pilótapiaci fejtegetésekben azért nyáron újra és újra fölmerült a neve. Hol a Red Bull, hol a Ferrari, hol az Alpine kapcsán?
Nem is tudom, kinél mondtad azt, hogy ilyen középmezőny vagy alsóházi versenyzőknél hasznosabb az olyan teljesítmény, hogyha valaki néha megvillan, mint hogyha folyamatosan behozza az autót biztos kézzel a 12. 13. helyen. Na hát Albon és a Williams, teszem hozzá zárójelben, abszolút ez az eset. Tehát Albon azokon a pályákon, ahol a Williams kifejezetten jól megy, könyörtelenül behúzza ezeket a megszerezhető pontokat, és bezsebeli azokat a helyezéseket, amiket azon a pályán éppen a Williams-el el lehet érni, és teszi ezt úgy, hogy egyébként a Williamsnek kevésbé kedvező pályákon is erős teljesítmény nyújt. Tehát, hogy azt sem lehet mondani, hogy vannak ezek a kimagasló eredményei, és amúgy pedig sehol nem lenne, mert ez nem igaz. Folyamatosan ennek az alsóháznak, ahogyan mondtad, gyakorlatilag ő a vezéralakja, és ami ennél is fontosabb, a Williamsnek is egyértelműen a vezéralakja. Nem az idei évnek a meglepetése, de nekem az váratlan volt, hogy a Red Bullos elküldése, meg ott ugye azért mondjuk ki leszereplése után így össze tudta rakni magát, és egy tavaly még azért kvázi sereghajtó csapatnál így fel tudta újra építeni magát, és ennyire valóban be tudta bizonyítani, hogy nem véletlenül került ő a Form 1-be, meg nem véletlenül kapott ő a Red Bulltól is lehetőséget annak idején. Abszolút, ha nem ilyen autója lenne, ezzel a teljesítménnyel az élmezőnyben lenne a helye. Mint ahogyan itt a pontozásban az élmezőnyben is van.
Mindenképpen így van. És tehát tényleg kigondolta volna ezt akkor, amikor ugye ő elkerült a Red Bulltól, és akkor elment DTM-ezni. Tehát ugye már, és a DTM-nek volt egy nagyon szép időszaka, de a jelenlegi DTM
az nem az volt.
Mégis csak valahol egy versenyző temető. És hogy onnan vissza lehetett jönni az F1-be, és ilyen produkciót nyújtva, az szenzációs, és tényleg hát a Williams nagyon rég látott ennyire szép napokat, mert ugye a George Russell-lel egyszer-egyszer megvillantak, persze ott volt a dobogós hely, persze egy olyan futamon, ami igazából futamnak sem nagyon nevezhető, meg ugye a jelenlegi szabályok szerint már nem is lehetne futamnak nevezni, de konstansan ennyire ott lenni gyakorlatilag a középmezőny élén, mert amikor a 7.-8. helyeket hozod, az már ott a középmezőny éle. Persze, mit nevezünk idén középmezőnynek, az is egy jó kérdés. Zárójel bezárva, szóval tényleg pazar teljesítmény ez, és nagyon tetszett az érett megnyilatkozás is a részéről a jövőjét firtató kérdésre, amit adott, hogy hát egyrészt ő nagyon szeretne a Williams-el fölemekelni a lehető legmagasabbra, de hát nyitva kell tartani a szemét, mert mint mondta, hogy azt mondja, hogy 27 vagyok, azaz jövőre már 28, aztán meg 29, ami majdnem 30. Tehát, hogy szép gyorsan végig szaladta.
Hát kössél bele, hát nincs igaza.
Hát teljesen igaza van, úgyhogy azért utalta arra is, hogy nyitva tartja a szemét, ami a lehetséges átigazolásokat illeti, és bizonyos, hogy így van ezzel listánk negyedik helyezettje is, Lando Norris 7,47 század ponttal, Norris esetében különösen a szezon második harmada kiemelendő, ahol egész pontosan a második legmagasabb pontszám az övé, talán ki lehet találni, hogy ki mögött, összességében pedig ugyebár a negyedik. Hát Norrisnak nyilván a McLaren nagy ugrása előtt egy-két erősebb hétvégéje volt, a Monakói mindenképp ezek közé tartozik, de Azerbajdzsánban is, is alapvetően jó produkciót nyújtott. Viszont mióta megtörtént Ausztriában ez a nagy ugrás, nem tudom máshogy mondani, azóta gyakorlatilag az olasz nagydíj volt az egyetlen, ami hát nem a várakozásoknak megfelelően alakult, ezen kívül tényleg jobbnál jobb produkciókat hozott, vagy tudott nyújtani Norris, és hát az előző 7 versenyen 4 második hely, az meg egy olyan mérleg, amit nem kell megmagyarázni.
És azon a bizonyos monzai futamon is inkább a McLaren maradt el összességében a várakozásoktól, vagy a szezon második harmadában mutatott teljesítménytől, nem pedig Norris. Szerintem az ő teljesítménye kapcsán, ami igazán beszédes, hogy már az év első harmadában is hozott kifejezetten erős eredményeket. Ugye voltak ilyen 6., 8., 9. helyei azzal a McLarennel, ami még nem volt jó, és akkor finoman fogalmaztam. Tehát igen. Norris egy nagyon erős és stabil teljesítmény nyújt. És nem véletlen az, hogy az utóbbi 7 futamon, ahogyan mondtad, 4-szer ő volt az, aki a legközelebb került az aktuális győzteshez. Ebből ugye nyilván kellemetlen neki, hogy pont azon az egy futamon is csak második lett, amit nem Verstappen meg a Red Bull nyert. De összességében kifejezetten kiemelkedő az ő teljesítménye és élmezőnybe való, nem véletlen, hogy itt emlegettem itt a 2019-es újonc triót, mert itt a pontozásban is az első hétben vannak mind a hárman. Azt, hogy nézegeti-e az esetleges átigazolási piacos dolgokat, erről ugye beszéltünk éppen ma, vagy hát majd az adás kikerülésének függvényében tegnap, vagy mindegy, ne kerüljünk.
Hétfőn,
igen. Az ugye attól függ, hogy a McLaren milyen ütemben tud fejleszteni, mennyire tudják megtartani őt, mert ezt egyébként a csapatfőnök mondta, hogy Norris úgy tudják a leginkább meggyőzni, hogyha a fejlesztésekkel meggyőzik.
Hát igen, valószínűleg ez lehet kétségkívül a legjobb módja. Következően a harmadik helyen az a versenyző, akit a Mercedesnek sikerült meggyőzni a maradásról, ha egyáltalán kérdés volt ez, 7,66 ponttal Lewis Hamilton a harmadik a listánkon, a szezon első harmadában a harmadik helyet, a második harmadában ennél egy kicsit hátrébb, egész pontosan a 7. helyet foglalta el. Mi nálunk, de az összetett harmadik helye így is megvan. Úgy szólván, ugye Hamiltonnak tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy erős, nagyon-nagyon erős szezonja van. Egy 7-szeres világbajnok számára persze az, hogy a bajnokság harmadik helyét most hősies küzdelemben megszerezte, és ki tudja, talán még rámehet a második helyre. Nyilván nem az, ami az embert 7 világbajnoki cím után az egekig tudja motiválni, de hogyha a realitások talaján maradunk, ha megnézzük azt, hogy milyen autó a Red Bull idei autója, akkor mégiscsak azt mondhatjuk, hogy Hamilton ebből a szezonból már a bajnoki harmadik helyen is mindent kihoz, ami benne van, ha meg esetleg sikerülne még Sergio Perezzel szemben azt a 33 pont hátrányt lefaragni, amit azért lehetetlennek nem neveznék, akkor lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy némelyik világbajnok szezonjának nem volt ekkora értéke, mint ennek.
Ezzel akartam kezdeni egyébként, hogy Hamilton szerintem olyan teljesítmény nyújt idén, mint egy egyes bajnoki éveiben nyújtott. Valóban szerintem kihozza azt, ami ebben a Mercedesben benne van. Tehát nem nagyon tudunk olyan egy-két futamot talán leszámítva mondani, amikor ne hozta volna ki a maximumot. És úgy áll ugye ő a harmadik helyen a világbajnoki pontversenyben, hogy tulajdonképpen néhány versenyen volt csak kijelenthetően második erő a Mercedes. Ez egyébként a Mercedesnek is egy nagyon pozitív vagy hizelgő eredmény, hogy még tartják a második helyüket a konstruktőri világbajnoki pontversenyben, mert összességében, ha végigpörgeted magadban a szezont, kevés olyan futamot tudsz mondani, ahol azt mondod, hogy na igen, a Mercedes volt a Red Bullnak az első számú kihívója az adott futamon. Volt az Aston Martinnak...
Igen, Barcelona nyilván mindenképpen ilyen volt, Melbourne talán, tehát nyilván néhány volt, de nem sok, kétségkívül
nem sok. Igen, tehát sokkal többet tudsz mondani, ami megmaradt, hogy az Aston Martinnak volt jó, a Ferrarinak volt jó, vagy ugye újabban a McLarennek. És ennek ellenére tudnak egy, egy nagyon erős, konstans teljesítményt nyújtani csapatként is, de főleg Hamilton. Az, hogy több dobogós helyezése is van, ugye második meg harmadik helyezéseknek a sora, azért az tényleg kiemelendő, és ugye Alonsót már megelőzte az összetetben, és akkor még lehet, hogy Perezt is. Az Perezre nézve nagyon kellemetlen lenne, erről már beszéltünk a mai nap során, Hamilton előtt pedig, de ha bárkiben kétség merült volna fel, hogy itt 38 évesen, meg ugye a 8. VB címnek az elvesztése után maradt-e még benne versenyképesség, maradt-e benne még motiváció, tehát ha ez bárkiben kétségként merült volna föl, az szerintem zárójelbe teheti ezeket a kétségeket.
Ez így van. És ugye Hamilton emellett ugye minden futamon célba ért, minden futamon pontot szerzett idén, és hát annyi dobogója van, mint a két Ferrari versenyzőnek összeadva. Na, többek között ezért tudja még a Mercedes még mindig őrizni azt a konstruktőri második helyet. Hogy az megmarad, vagy nem, az viszont azt hiszem nem csak Hamiltonon fog múlni. Következzen a lista második helyezettje, aki, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy akkora előnyt épített ki a második pozícióban a szezon első harmadában, hogy az még most is kitart, ő pedig Fernando Alonso 8,13 ponttal. Alonsónak ugye mind emlékezhetünk, hogy kezdődött a szezonja, sorra dobálta a dobogókat, az volt a csalódás, amikor Azerbajdzsánban csak negyedik lett, és nem lett dobogós. Ugye ezek az idők már elmúltak. Kanada óta összesen egyszer állhatott dobogóra, de azért ott is kiszaladt még Zandvoortban is, a nyári szünet után is kiszaladt egy második hely, hogyha nem is teljesen hétköznapi körülmények között, ami azért azt mutatja, hogy még mindig benne van az Alonso Aston Martin 2-esben a potenciál, hogy mindenki orra alá borsot törjenek, akit nem Max Verstappennek hívnak, de emellett az, hogy az előző három futamon összesen 6 pontot szerzett, az bizony abba az irányba mutat, hogy könnyen lehet, hogy itt a negyedik helyet is féltenie kell Carlos Sainztól, sokkal inkább, mint amennyire még megpróbálhatná a harmadikat célba venni, hogy Lewis Hamiltontól visszaszerezze, mert az a hajó valószínűleg elment. Alonso szezonja engem egyébként, tudod, mire emlékeztet? Jenson Button Brown GP-s szezonjára, ahol ugye ő nem a dobogókat, hanem a futamgyőzelmeket haigált a sorra a szezon elején, és úgy tűnt, hogy egyszerűen nem nagyon fordulhat elő, hogy nem Jenson Button nyer egy futamot, és aztán a szezon végére teljesen eltűnt úgy a pontszerzők között valahol, negyedik, ötödik, hatodik helyekkel, ilyenekkel. Hát neki ez kitartott, elég volt az előny a világbajnoki címhez, Alonsónak a bajnoki bronzéremhez ez nem lett elég. De nyilván az is benne van, amit ő maga is hangsúlyozott, hogy nem arról van szó, hogy ő elfelejtett vezetni, egyszerűen az Aston Martin így lemaradt a fejlesztési versenyben, mert igazán én azt mondom, hogy kategórikusan rossz hétvégéje az egyedül a szingapúri volt. Az rossz volt, az tényleg, azt nehéz mentegetni, de azon kívül csak elég jó, meg nagyon jó. Nagyjából ez a kétféle hétvégéje volt.
Igen, jó egyébként ez a Brownos párhuzam az Aston Martinnal elsősorban, mert ugye a Brown GP is azzal esett vissza, hogy nem tudtak jól fejleszteni, hát ott elsősorban az anyagiak miatt. Ez szerintem az Aston Martinnál nem probléma, csak itt ugye meg nekik ez egy új helyzet, azért azt tegyük hozzá, hogy kvázi élcsapatként kellene viselkedni a pályán kívül is a fejlesztéseket tekintve. Alonsónál jó, hogy említetted ezt az antwerpi futamot, mert szerintem az volt nagyon árulkodó, hogy 42 évesen még mindig mennyire éles Alonso, és mennyire fel tudja ismerni a körülményeket, mert nála jobban senki nem olvasta ott a versenynek az alakulását, még Verstappennél is szerintem egyébként jobban olvasta, vagy legalább olyan jól olvasta, inkább így mondom. Hát a szemfüles dupla előzése ott a futam elején, ugye a döntött kanyar első ívén, amit senki meg nem próbált azóta sem, meg előtte sem, az szerintem nagyon jól mutatja, hogy Alonsónak nyilván a rutinja nagyon segít benne, de hogy semmit sem kopott még a tudása. Még mindig ott van benne ez a tűz, és az csak egy dolog, hogy az Aston Martin most éppen kevésbé versenyképes, Alonso továbbra is a maximumon teljesít, most hát hogy ez éppen az utóbbi egy-két futamon ez a pontszerző zóna végét jelenti, ez nem Alonso múlik, hanem inkább az Aston Martinon.
A lista első helyén pedig alig, ha meglepő módon Max Verstappen található, 9,38 század ponttal egészen pontosan. Hogyha fogást akarunk találni Verstappen szezonján, hát legfőjebb a bakui hétvégét lehet megjelölni gyenge pontként, persze az is úgy volt gyenge pont, hogy sok más versenyző számára az egy kimondottan erős pont lett volna. Összességében azt gondolom, hogy egyrészt nehéz lesz még róla bármi újat mondani, de azért megpróbálkozhatsz, ha akarsz, nem látom rá, látom a fejed, és összességében szerintem ahhoz sem férhet kétség, hogy egészen kiemelkedő az a produkció, amit nyújt idén, és hát minden bizonnyal egy hét múlva ilyenkor már háromszoros világbajnoknak nevezhetjük őt hivatalosan is.
Szerintem már szombat este annak fogjuk nevezni, ugye? Valószínűleg a sprint után. Egy dolgot nem értek egyedül Verstappen pontozásával kapcsolatban, hogy csak 9,38. Mire tudtatok ti pontot levonni Verstappentől azt az egy bizonyos bakui hétvégét leszámítva? Ezt az egyet nem értem, mert tényleg annyira nehéz belekötni Verstappennek az idei produkciójába, hogy az elképesztő. Tényleg volt ez a bakui hétvége, amit az ő szintjén, főleg az ő 2023-as szintjén halovány volt, de azt a számítva a csapattársát a földbe döngöli, a mezőnyt a földbe döngöli, most Suzukában is ugye úgy vágott vissza a szingapúri Red Bull-féle kisiklás után, hogy az pillanatnyi kétséget nem hagyott a felől, hogy az csak tényleg egy egyszeri kisiklás volt, és az idei produkciója az tényleg a Forma 1 minden idők legerősebb szezonjainak a sorába kívánkozik.
Bizony, számszakilag is, de néhány héttel ezelőtt a Formula Plus rovatban követtem el egy írást ezzel kapcsolatban, és hát valóban, ugye már a tavalyi szezonja is odafért a top 10 közé, statisztikai alapon a legdominánsabb szezonok közé, hát ez pedig azt is alaposan megfejeli. Kedves hallgatók, ez volt a kétharmadévi pilóta értékelő rangsor, a rendkedvéért azért Verstappentől lefelé haladva a mezőny állandó, teljes szezont futó, nem részmunkaidős tagjait sorban ismertetném. Tehát első helyen Max Verstappen, második Fernando Alonso, harmadik Lewis Hamilton, negyedik Lando Norris, ötödik Alexander Albon, hatodik Carlos Sainz, hetedik George Russell, nyolcadik Oscar Piastri, kilencedik Charles Leclerc, tizedik Pierre Gasly, 11. Esteban Ocon, 12. Sergio Perez, 13. Nico Hülkenberg, 14. Yuki Tsunoda, a 15. helyen Kevin Magnussen, aztán 16. Valtteri Bottas, 16. Lance Stroll, 17. Lance Stroll akartam mondani, 18. Guan Yu Zhou, és a 19. helyen pedig Logan Sargeant található. Ez volt tehát a rangsor a Formula Podcast két állandó beszélő tagja, Mészáros Sándor és jó magam szavazatai alapján. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok. Tegyetek így legközelebb is, minden bizonnyal a katari futamértékelő adásra jelentkezünk legközelebb, feltéve, hogy addig nem történik valami nagyon váratlan dolog, mint például az, hogy itt 15 perccel ezelőtt, miközben épp befejezni próbáltuk ezt az adást, Tomival váratlanul közölték, hogy az Andretti pályázatát fogadta el az FIA egyedül, bejelentették azt, amit eddig is tudtunk. No, szóval, hogyha váratlan esemény történik, akkor addig még akár találkozhatunk is, de legkésőbb jövő héten jövünk a katari futamértékelővel. Tomi, neked nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, köszönöm még egyszer. Minden jót. Sziasztok. És hallgassátok a Formula Motocastet.
A legfontosabb. Sziasztok.
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.